Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót és benne pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Mai nap, ugye László nap, Szent László királynak a napja, de ugyanakkor a mai napra esik Jézus szívének a főünnepe is, mert az a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek, vagy a régebbi, vagy az általánosabb elnevezés szerint az úrnapja nyolcadát követő nap, hiszen úrnapja, az ugye pünkösd is régen nyolcados ünnep volt, pünkösd következő vasárnap, ugye a Szent Háromság vasárnapja, következő utána a csütörtök az úrnapja, és az úrnapja nyolcada, következő csütörtököt követő péntek, Jézus szívének a fő ünnepe. De hogy melyik templomban éppen miről szól az ünneplés, hogyan van mindez a naptár, meg a, ez ugye nem arról szól, hogy most valaki gondol egyet egy pap, és akkor arról misézik, amiről szeretne, hanem azért ennek nagyon részletes és komoly előírásai vannak. Liturgiai ünneplési rendjét az egyházi naptár irányítja. Van az általános naptár, amely az egyház egész római ritus számára előír, és van a részleges naptár, amelyet valamelyik helyi egyház vagy szerzetesi család használatára állapítottak meg. És persze itt is megvan a részleges naptár, a helyi naptárnak a jóváhagyása tulajdonképpen. Ugye a részleges naptár egy szűkebb kört érint. Részleges naptárakat az illetékes egyházi hatóság állít össze, az apostoli szentszéknek jóvá kell tehát hagynia. Az év időszaki ünnepeinek körét ünnepeivel, főünnepeivel megváltás titkát tiszteljük, figyelembe kell venni, érintetlenül kell hagyni. Tehát a helyi naptár nem írhatja fölül ezeket az ünnepi időszakokat. Külön ünnepléseket szerves kapcsolatba kell hozni az egyetemes ünneplésekkel, figyelembe véve mindegyiknek a rendjét és előjogát. Az engedélyezett ünneplés tárgya ne legyen olyan, ami már úgy is előfordul a szenttitkok ünneplésének körén belül, az ilyen ünneplésnek száma ne legyen túl nagy. Minden egyházmegyének meg lehet ugyan a maga külön naptára, lehetnek külön zsolozsma és mise szövegei, de annak sincs akadálya, hogy az egész tartománynak, vidéknek vagy nemzetnek, sőt, nagyobb földrajzi egységnek legyen közös naptára, közös szövegei. A részleges naptár úgy készül, hogy az általános naptárba beiktatják a saját főünnepeket, ünnepeket, emléknapokat. A különféle pontokba gyűjtve, tehát végig lehet követni ezeket az ünnepléseknek a rendjét. Az ünneplésnek a saját napja, a szenteket égi születésnapjukon szokta ünnepelni az egyház, ajánlatos ehhez igazodni a részleges naptárak külön ünneplésének a rögzítésekor is. Jól lehet, a külön megünneplésnek megvan a maga jelentősége az egyes helyi egyházakban, vagy szerzetesi családokban, mégis nagyon hasznos, ha az általános kalendáriumban feltüntetett főünnepek, kötelező emléknapok megtartásában annyira őrizzük az egységet, amennyire csak lehetséges. Ezért külön ünnepléseknek részleges kalendáriumban történő besorolásánál ügyelni kell az olyan ünneplések, amelyek az általános naptár is feltüntet, a külön naptárba is ugyanarra a napra kerüljenek. Az általános naptárban nem szereplő szentek megünneplésénél azok égi születésnapjára kell tekintettel lenni. Ha ez ismeretlen, valamely más körülmény alapján kell rögzíteni az ünneplést. Ha pedig az égi születésnapot, vagy a kijelölt napot általános vagy a külön naptárban szereplő más ünneplés akadályozza, még ha annak alacsonyabb rangja is van, akkor legközelebb nem akadályozott napra kell besorolni. Ha viszont olyan ünneplésről van szó, amelyek lelkipásztori okok miatt nem vihetük át másik napra, akkor az akadályoz ünneplést kell áthelyezni. Fontos, hogy a liturgikus év köre maga teljes fényében ragyogjon, a szentek ünneplése se ütközzék állandóan akadályokba. Ezért is hagyjuk külön ünneplésektől szabadon azokat a napokat, amelyeket rendszerint úgyis lefoglal a nagybőti idő, a húsvét nyolcada, valamint a december 17 és 31 közötti napokat, ha csak nem egyszerű, nem kötelező emléknapról van szó. püspöki karok áttehetik Szent József főünnepét, ha nem parancsolt ünnep, egy nagybőtön kívül eső valamelyik napra, erről nem tudom, hogy valaki élte ezzel a lehetőséggel, nálunk nincs meg, ilyen nem éltek ezzel a lehetőséggel. Ha egyes szenteket, bolyokat ugyanazon napon említi a naptár, együtt kell őket megünnepelni, amilyen ünneplésük foka azonos, még akkor is, ha egyiküknek vagy egy csoportjuknak van csupán sajátos vonatkozása. A híveknek a lelkipásztori szempontból vett érdekét tartva szem előtt szabad az évközi vasárnapokon megrendezni azokat az ünnepléseket, amelyek az megelőző héten fordultak elő, amelyeket a népi vallásosság érzése becsben tart, feltéve, hogy az ünneplések elsőbségének a táblázatán a szóban forgó vasárnap fölött állnak. Ezekről az ünneplésekről lehet mi se szöveget mondani azokon a napokon. És akkor ugye megnézhetjük ezt a, van egy ilyen táblázat, egy ünnepeknek a rangsora. Az egyes római egyes pontban első helyen szerepel az Úr szenvedésének feltámadásának húsvéti szent három napja. Tehát ez a legmagasabb fokú ünneplés, ezt semmi sem írhatja fölül. Semmilyen ünnep, semmilyen főünnep. A szent három nap abszolút elsőséget élvez. Aztán a következő pont, a kettes pont az első kategóriában, karácsony vízkeresztúrunk mennybe menetele pünköst, advent nagybőt húsvét vasárnapjai, a hamvazó szerda, a nagy hét köznapjai, hétfőtől nagycsütörtökig, a húsvét nyolcadának napjai. Tehát ezek még mindig fölötte állnak minden más ünneplésnek. Ezért van az, hogy húsvét nyolcadában idén például a Szent Adalbert ünneplését az Esztergomi Egyháznégyében áttették más napra, vagy éppen amikor a gyümölcsoltó boldogasszony kerül a húsvét nyolcadába, vagy a Szent Három napra, akkor áthelyezik az ünnepet, vagy a nagy hét köznapjaira. A harmadik pont az Úrnak, a boldogságos Szűz Máriának, az általános naptárba felvett szenteknek a fő ünnepei. Tehát ugye Szent László az ünnep, és a Úrnak a fő ünnepe, Jézus szívének az ünnepe, ezért a mai napon ugye Jézus szívéről kell venni az ünneplést, a mise szövegeket. Azután ide teszik a halottak napját is. Utána következnek a saját fő ünnepek. A hely, a helység, a város fő védőszentjének fő ünnepe, a templom fölszentelésének, illetve szentelési évfordulónak fő ünnepe, a templom címének fő ünnepe, a szerzetes rend vagy a szerzetes társulat címének alapítójának fő védőszentjének a fő ünnepei. Tehát ugye ezek a helyi fő ünnepek, ezek azért eléggé elől vannak, de nem a legelől. A második kategória az Úr ünnepei, amelyek az általános naptárban találhatók. Utána jön a karácsonyi idő és az évközi idő vasárnapjai, majd a boldogságos Szűz Mária és a szentek általános naptárban található ünnepei. Tehát a karácsony és évközi idő vasárnapjai előrébb vannak, mint a Szűz Máriának az ünnepei, ezért a kisboldogasszony például, ha vasárnap esik, akkor a vasárnapot kell venni. Viszont az Úr ünnepei, például a színeváltozás ünnepe, az előrébb van, mint az évközi idő vasárnapja. De ugyanígy az általános naptárba fölvett fő ünnepek, ugye ez itt a harmadik pontban szerepelt, előrébb van, mint az évközi idő vasárnapja, ezért vasárnap Péter Párról fogjuk venni a misének a szövegeit. Szűz Mária és a szentek általános naptárba fölvett ünnepei. Saját ünnepek, egyházmegye főpártfogójának ünnepe, Székesegyház felszentelés évfordulójának az ünnepe. Ugye a Székesegyházban magában az főünnep, de a többi templomban viszont ünnep. A vidék, a tartomány, a nemzet, a nagyobb földi egység fő pártfogójának az ünnepe. Ugye ez egy érdekes kérdés lesz itt, hogy a november 9-e a Laterán bazilika fölszentelése, és az a vasárnapnak átveszi a helyét. Pedig tulajdonképpen nem biztos, hogy kellene. aztán az egyéb ünnepek, karácsony, advent köznapjai, karácsony 80-ának a napjai, nagybőt köznapjai. És utána következik a harmadik kategóriában az emléknapok, az általános naptár kötelező emléknapjai, saját kötelező emléknapok, aztán a nem kötelező emléknapok vannak a sornak a legvégén, illetve az évközidő köznapjai. Ha egy napra több ünneplés esik, az marad meg, amelyik liturgus napok táblázatában előrébb áll. Na, rangelséget, elsőséget élvező liturgus nap által akadezett fő ünnep kerüljön át a legközelebbi olyan napra, amely mentes az elsőbségi táblázat első 8-as számmal megjelölt ünneplésektől. Ha egy azon napon kellene elmondani a nap zsolozsmájának vecsernyét és a következő nap első vecsernyét, akkor előjogot érez az a vecsernye élvez, amelyik előbb áll a liturgus napok táblázatában. Egyenlagos esetben az azonos napnak a vecsernyét kell venni. Tehát nem egyszerű, nem feltétlenül egyszerű, egy-két helyen meg lehet találni ezt a táblázatot, a zsolozsmáskönyv, a papíralapú zsolozsmáskönyve például benne van a egykötetesben is, meg a négykötetesben is, a négyheteseket, ha szemléljük. Tehát ugye ezek azok a szempontok, amik alapján a liturgus naptárat összeállítják, és általában ilyenkor tavasz közepén vége felé készül el a következő évnek az úgynevezett direktóriuma, amit a liturgus intézet készít el, hogy utána ősszel azt kiadják október táján, hogy a következő egyház évben decembertől már azt lehessen használni, és ebben egyértelműen benne van, hogy melyik napon milyen ünneplést lehet, vagy érdemes, vagy kell vennünk. Úgyhogy érdemes ezeket egy kicsit végig gondolni, és ezek szerint hát találkozni az egyház különböző ünnepléseivel. Nézzük meg akkor egy kicsit ezeket az ünnepeket, amelyek itt most torlódnak egymás hegyén hátán, és minden nap valamilyen szép ünnepet ünnepel az egyházunk. Ugye Jézus szívének van a fő ünnepe a mai napon. Ezt az ünnepet 9. Pius pápa terjesztette ki az egész egyházra, a napját pedig a pünkösd utáni második vasárnapot, úrnapját követő péntekre tette, amely idén tehát június 27-e. Az ünnep dogmatikailag a Szentíráson alapul, Jézus kereszten átszúrt szíve, megváltó szeretet szimbóluma, magát az Isten embert ünnepeik, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. Jézus szíve Isten emberré lett fiának a szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így szíve is az isteni személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata. Nem lélektani, hanem az egész emberi fogalom, ős fogalom, amely egyszerre kifejezi a testi és lelki valóságot. Jézus szívének átszúrása, oldalnak megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét. Tehát ez a gondolat van jelen Jézus szíve ünneplése mögött. Alakok Szent Margitra megy vissza maga a Jézus szíve tisztelet, és utána, de már korábban, ugye kimutatták 13. 14. századtól, megjelenik a Jézus szíve tisztelet, és 16. században főként a jezsuiták és a kartauziak terjesztették a tiszteletet. A 17. században Alakok Szent Margit látomáshoz kapcsolódik a teljes kibontakozása, amely során Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, a szív tisztelőtől engesztelést, valamint gyónás és áldozást kért a hónap első péntekén. Tehát ez volt a gyökere, az indulása a Jézus szíve tiszteletnek, hogy búvópataként megjelenik, majd Alakok Szent Margit látomása nyomán tör igazára felszínre, és az első péntekeknek a hangsúlyozása alakul ki ebből fakadóan, és 9. Pius pápa pedig magát a Jézus szíve főünnepét az egész egyházra kiterjeszti. Érdemes egy kicsit ennél az első pénteknél megállni, ugye ez az ígéret van mögötte, hogy aki 9 első pénteken szentgyónáshoz, szentáldozáshoz járul, azt az a halála óráján megkapja a kegyelmet az örök üdvösségre, hogy Jézushoz tartozhasson. Lehet ezzel nem csak élni, hanem visszaélni is, hogyha én 9 úgymás utáni első pénteken elvégeztem a gyónásomat, áldozásomat, akkor utána már bármit csinálhatok, akkor már biztos az üdvösségem, és akkor nem kell semmire figyelnem. Ez egy félreértelmezése mindennek. Mert tulajdonképpen az van mögötte, ha én tudatosan 9 hónapon keresztül minden első pénteken elvégzem a gyónásomat és áldozásomat, akkor kialakul egy olyan rendszeres Isten kapcsolat, ami utána lehet, hogy nem minden első pénteken folytatódik, de egy rendszeresség kialakul a gyónással, áldozással kapcsolatban. És egy picit azt szoktam ehhez még hozzátenni, mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy de hát én első pénteken rendszeresen dolgozom, nem jutok el a szentmisére, akkor menjen el egy másik hétköznapon. A lényeg a rendszeresség, hogy 9 egymás utáni hónapban egy adott napon, lehetőleg első pénteken, de ha nem első pénteken, akkor körülötte valamelyik hétköznapon, de fontos, hogy hétköznap legyen, hogy nem a vasárnappal mossuk össze, mert a vasárnap eleve kötelezettség a számunkra. Vasárnap eleve ott vagyunk a szentmisén, akkor ebben nincsen semmi plusz vállalás. Tehát, hogy ezt a rendszerességet alakítsam ki magamba, hogy ott vagyok a szentmisén, szentgyónást, szentáldozást végzek, és ilyen módon kapcsolódom Jézus Krisztushoz. És ezt az elhatározást jó elindítani magunkban, hogy szeretném ezt megerősíteni magamban, szeretnék ezzel újra és újra kapcsolatba kerülni, jelen lenni Isten szeretetével, megtapasztalni, megérezni, fölfedezni Istennek a szeretetét. Tehát ez a Jézus szívének ünneplése ezen a módon alakult ki, vagy indult el az, hogy Jézus szívét tiszteljük, Jézus szívét ünnepeljük.
Így szól az Isten, kiárasztom lelkem, a végső időben az Úr nevét kikéri, üdvözölni fog. Szemem előtt az Úr áll minden koron, nem inok adok meg, ő álljon. Szívem, bőrben, nyelven énekel, és testem.
Nézzük meg akkor Szent László királyunkat. Az ő ünnepe a mai nap, és olyan szépen beszél erről az ünnep zsolozsmájában. Olvassuk, hogy ő volt az, aki begyökeresztette a magyar érzésbe a kereszténységet, hogy egészen a néplélektnek a gyökeréig hatolt el már az ő időszakában a kereszténység, és példaképet adott a magyarság számára. Ugye Szent Javatatja Istvánt, Gellértete Imrét, a Zoborhegyi Remetéket, tehát ő az, aki valamiképpen egészen közel hozza a kereszténység magasztos eszméjét az emberhez, az emberek szívéhez, és ilyen módon tudott ő nagyot alkotni, hogy az induló magyar kereszténységet felvirágoztatta, beindította, szárba szökkent, beindult a láng, Szent László király lovagias élete, nagyon Istennek tetsző élete által. Tehát ugye azt írja róla a legenda, hogy kiragyogva kimagaslott Magyarország királyának fényes nemzetségéből, aztán különböző, tehát ilyen dicsérőleg szól róla a legenda. László kétszer házasodott, első feleségének nevét nem ismerjük, valószínűleg magyar főnemesi családból származó lány volt. Ebből a házasságból született leányát Jaroszláv orosz herceg vette feleségül. Özvegységre jutva Reinfeldi Rudolf német ellenkirály lánya Adelheid lett a felesége, akitől a Piroska nevű leánya született, aki János bizánci császár vette el feleségül, és Iréne néven bizánci császárné lett, keleten szentként tisztelik őt. Ország védelmében László még fiatal hercegénként kitüntette magát 1068-ban, Salamon uralkodás idején az úzok betörtek az ország keleti részébe, a Kerlés mellett ütközőben László döntő szerepet játszott a győzelem kivívásában. Nagyon sok szép történet, legenda maradt meg róla, és tudjuk megerősíteni az ő ismerete által a keresztény hitünket, hogy ki kell állnunk a hitünk mellett, ki kell állnunk a másik ember életszentségéért, próbálni kell a másik embert meghívni, elvezetni Isten országába, Isten közelségébe, és így tudunk ténylegesen jellé válni a világban, fölfedezni, megtalálni mindazt, amiben Jézus segít és megerősít bennünket. A szentek nagyszerű példája sarkal minket, imádkozzuk az egyik prefációban, ezt szeretnénk most megélni, ezt szeretnénk fölfedezni, hogy elvisszük ezeket a tiszteletünk virágait azokhoz, akik közel állnak a szívünkhöz, és kérjük Isten kegyelmét, hogy segítsen és erősítsen meg bennünket a szentek tiszteletében, a környezetünkre való odafigyelésben, abban, ahogyan a plébániai feladatokat át tudjuk adni a másik, a mellettünk élő embernek, és akkor tudunk sokáig megmaradni, akkor tudjuk sokáig tenni a dolgunkat, hogyha jól osztjuk be mindazt, ami fontos, ha meglátjuk mindig mindazt, ami szükséges, ami az Isten erejéből fakad, amit Isten szeretetéből tudunk megélni, fölfedezni és megmutatni a másik, a mellettünk élő ember számára.
Szívében a szegénység,
jobban megtagadja. Nemes volt át önmagát, Krisztus adja ékességét, nagy hitének sugarát. Erzsébet a szerény asszony, kivetetten áldja Istenét, szépsége az Úr kegyelme, szegénysége az szerelme, szívéből az ének árad, így alul az ég urában, szívéből az ének árad, így alul az
Szent László király, tehát nemzetünk kiemelkedő szentje, aki meggyökerezteti magyar népünkben a kereszténységet, és ezért gondolhatunk rá hálával. A harmadik ilyen kiemelkedő ünnepünk pedig Szent Péter és Szent Pál apostoloknak az ünnepe, akik ugye oszlopai az egyháznak, akik nagyon sokat tettek azért, hogy a keresztény hit elterjedhessen, a keresztény hit elindulhasson szerte az egész világban, és ezért is tartjuk őket olyan nagy becsben. Ismerjük mind a kettejüknek a történetét tulajdonképpen. Ugye Péter az első között van, akit Krisztus meghív a tanítványai közé, Pál apostol pedig az utolsó, a damaszkuszi úton tér meg, és indul el Krisztus követésére. Péternek Szentírás bemutatja a lelkesedését, de a hirtelenségét és a gyengességét is. De a bűnbánatát, a sírásával a bűnbánatát, majd pedig a szeretet vallomását, illetve azt a hitvallást is elbeszéli, különösen Máté evangéliuma, amikor kinek tartanak az emberek, te vagy a Krisztus, az élőisten fia, feleli Péter apostol. Tehát látjuk Péternek azt a küszködését, a hitének a fejlődését, növekedését, és aztán a végén a maga természetességével áldozza életét Krisztusért. Pál apostol pedig az üldözőből lett Krisztus katonája, Krisztus követője, mert azt gondolja, hogy ő majd megoldja ezt a krisztusi problémát ott Jeruzsálemben, aztán rájön, hogy a maga ereje kevés, és rájön, hogy hát Krisztus nyomában kell járnia, mert ő valóságosan létező ember, és olyan megdöbbentő, hogy pontosan tudja a Pálnak Damaszkusznál megjelenő alak, pontosan tudja, hogy mit csinál ő a keresztényekkel, miért üldözöl engem, és aztán nyeri vissza a látását 3 nap múlva, megkeresztelkedik, és beáll az igehirdetők munkájába. Olyan érdekes az, ahogy megfogalmazza az ünnep prefációja a két főapostolnak az alakját. Örvendezünk, hogy szent apostolait Péter és Pál által gondoskodtál rólunk. Egyikük a hit megvallásában lett vezérlő tekintély számunkra, a másik pedig feltárta előttünk hitünknek mélységes értelmét. Míg Péter az ősegyházba szervezte, ami Izrael népéből hű maradt, a pogány nemzeteknek Pál lett tanítómestere, hogy ők is meghallják hívő szózatod. Bár különböző úton jártak, mégis egységbe gyűjtötték a krisztusi család népét. A két apostolt együtt tiszteljük itt a földön, mert közös mennybéli koszorú várta őket. Tehát közös koszorú az, ami megérkezik, és amit elfogadnak, és ami az életüknek a végét jelzi, és mind a ketten vértanúságot szenvednek. Ugye Rómában Péter ott a vatikáni dombokon megtalálták az ő sírját gyakorlatilag, Pál pedig a falakon kívüli Szent Pál Bazilika épült arra a helyre, ahol Pálnak a kivégzési helyét, sírját tisztelték a kezdeti keresztények, és akkor ilyen módon tudunk újra és újra megerősödni Krisztus szeretetében, ha a szentek nagyszerű példája tud bennünket sarkalni, hogy megvan amire szükség van, és Isten szeretete tudja erősíteni mindazokat, akik valamiképpen elgyengülnek a hosszú harc alatt, akik valamiképpen Krisztusra egyre jobban szeretnének odafigyelni. Van még egy pár percünk, 3-4 percünk, ha valaki szívesen hozzászólna az adás témájához, akkor hívja bátran a 374 0904-es telefonszámot, ahol Jézus szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról beszélhetünk Isten kegyelmének erejéből, Isten szeretetéből, Isten jóságából. Tehát lehet bennünket hívni a 374 0904-es telefonszámon, és addig is, amíg valaki veszi a bátorságot, hogy hívjon, addig is egy kis zenét szeretnék még bejátszani.
Éhes szívvel vándoroltam árván, bűneimnek sötét éjjelén. Szó nélkül is azt kérdeztem némán, miért vagyok és miért élek én? Vaksi szemmel kerestem célom, nem találtam, semmi bíztatott lelkem még arra vártam, mikor hallok végre egy igazi szót. Váratlanul felém tartott kezed, asztalodnál elém adtad borod, kenyered. Váratlanul felém tartott kezed, asztalodnál elém adtad borod, kenyered. Leültettél asztalodhoz újra, föláldozva jó hír neved. Bűnösöknek lettél a barátja, hogy fölemeld az elesetteket. Hálás szívvel megyek elé, megváltó Uram Istenem, kérlek téged, mutasd meg nékem, hova szántad az életem. Váratlanul felém tartott kezed, asztalodnál elém adtad borod, kenyered. Váratlanul felém tartott kezed, asztalodnál elém adtad borod, kenyered. Nem vagyok én méltó, Uram, látod, tisztelettel, hogy fogadjalak, úgy lehetnék én is a barátod, ha tested, véred megtisztítanak. Nem vagyok én méltó, Uram, látod, tisztelettel, hogy fogadjalak, úgy lehetnék én is a barátod, a tested, véred megtisztítanak.
Önök itt a Mári Rádióban a pénteki hittanórát hallották, kicsit az ünnepekről, liturgiáról, szentekről gondolkodtunk, beszéltünk. Köszönöm kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, köszönöm, hogy szeretik, támogatják és erősítik a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöpákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.